Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével hirdetni kívánom az ő mára szóló üzenetét. Ez írva található Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első levele, utolsó fejezetének, tehát az ötödik résznek, a 16., 17. és 18. verseiben a revidált újfordítás szövege szerint olvasom. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Eddig Isten írott igéje. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást, hiszen már több mint 14 éve annak, hogy a gyülekezettől ünnepélyes keretek között elbúcsúzhattam, nyugdíjba menetelem után, és elköltözhettünk Kecskemétre. Még egyszer köszönöm azt a valamennyivel több mint 18 esztendőt, amelyet itt tölthettem. Nem tudjuk elfelejteni, nem is akarjuk elfelejteni, és amikor Kiskunhalason járunk, akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy itthon vagyunk. De rögtön hadd adjak át még egy köszöntést. Nagyné Ilonka nagytiszteletű asszony is nagy szeretettel köszönti a gyülekezetet, ő is köszöni a meghívást, de hát egyszerre két helyen nem lehet, ez már így van. Jelenleg lányuknál, Juditnál és annak családjánál van Németországban, de köszönti a gyülekezetet. Már most testvéreim, az igére térve, hadd mondjak valamit, ami nagyon egyszerű, nagyon világos, gondolom mindenki előtt világos. Mivel az előző évek során a kórház lelkészi szolgálatot is betöltök, fél munkaidőben Kecskeméten, a megyei kórházban, ezért elég gyakran elhangzik ez a szó, hogy zárójelentés. És én egy idő óta, amikor néha-néha Kecskeméten vagy bárhol szolgálok ige hirdetéssel, ez a szó mindig a fülembe cseng, mert valahogy úgy érzem, hogy a zárójelentés akkor pozitív tartalmú, hogyha a végére odaírja az orvos, hogy gyógyultan távozott. Ha én hirdetem az igét, akkor is ez a szó rémlik fel bennem, ha hallgatom, akkor is. Erre a hasonlatra majd a végén még szeretnék egy kicsit visszatérni. Először arról szeretnék a felolvasott ige alapján mondani néhány szót, hogy amikor Pál azt mondja, hogy legyünk hálásak Isten iránt, akkor egy olyan isteni tanácsot, vagy ha úgy tetszik, parancsot mond, amelynek a kedvezményezettei mi vagyunk. Ennek teljesítése a javunkra szolgál. Itt hadd hívjam fel a gyülekezet figyelmét az új fordításra. Mindenekért hálát adjatok, vagy mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ez a helyes fordítás, az eredeti görög szöveg fordítása. Sokkal többet mond, mintha azt mondanánk, hogy számotokra, vagy ti hozzátok. Nem kis különbség ám ez. Miért? Hát azért, mert Isten parancsai, azok mindig a javunkat szolgálják. Soha nem azért mondja nekünk Isten azt, amit mond, mert meg akar bennünket kötözni, mert szolgálva akar bennünket tenni, már csak azért sem igaz ez, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztusban azért jött el maga Isten közénk, az ige testé lett és itt lakozott mi közöttünk, hogy megmutassa és lehetővé tegye azt számunkra, hogy mi az ő gyermekei legyünk. A hálás szívű ember védett ember. Az immunrendszere védett a nagyon régi és ugyanakkor mégis modern depresszió a fekete rémmel szemben. Még egyszer mondom ezt a mondatot, a hálás szívű ember immunrendszere védett, vagy véd a kétségbeesés a depresszió ellen. Olyan, mint valami vitamin, szükséges. Tehát ezért mondja azt Pál apostol, hogy ez a ti javatokra szolgál. Előtte azt mondja, hogy mindig imádkozzatok. Hát az imádságban fejezi ki, az imádságban önti az ember szavakba a háláját. Elhangzott az előbb a lekció, a jól ismert 10 leprás meggyógyításának a története. Láttuk, hogy egyetlen egy volt az, aki visszament hálát adni Jézusnak, és dicsőíteni az atyát. Ezt Jézus meg is jegyezte. Hát a többi 9 hol van? Én nem tudom, hogy lehet-e statisztikát csinálni, nem is értek a statisztika készítéshez, de azért ez talán sokat mond, hogy csak 10%. És ráadásul még az az egy is samáriai volt. Nem tudom, hogy kihez lehetne a samáriaiakat ma hasonlítani, mindenki gondolja ezt végig. Csak egy dicsőítette Istent. Vajon mi azok közé tartozunk-e, akik hálás szívűek vagyunk, és akik kifejezzük ezt a hálánkat mindenekelőtt imádságban, és természetesen az egész életünkkel. És itt most hadd mondjak el valamit, testvéreim, amit 18 és negyed éves szolgálatom alatt, ha jól emlékszem, soha senkinek nem mondtam el, még bibliaórán sem. Egy nagyon bensőséges vallomásról van szó. A teológia elvégzése után egy évig CECÉN voltam segédlelkész. A gyülekezetnek 2 segédlelkésze volt. Volt egy esperesi segédlelkész, meg egy gyülekezeti segédlelkész. Én az utóbbi szolgálatot töltöttem be. A parókiával szemben volt a lakásom, egy albéleti szoba, a gyülekezet fizette természetesen. És soha nem fogom elfelejteni, egy csodálatos, szép tavaszi estén lefeküdtem, és elkezdtem imádkozni, félig hangosan. És csak úgy jöttek a gondolatok, egyik a másik után, a hálaadó gondolatok. Nem győztem hálát adni Istennek. Pedig néhány év telt el még csak ahhoz képest, attól a nagyon szomorú eseménytől, amikor én 16,5 éves koromban elveszítettem anyámat, vagy mi elveszítettük édesanyánkat és édesapánk a feleségét, és mégis, ahogyan imádkoztam, még egyszer mondom, hogy félig hangosan, egyszer csak azt tapasztaltam, hogy potyogtak a könnyeim. Hadd mondjam azt, hogy ez tulajdonképpen valamiféle nyelveken szólás volt, jó lehet, magyarul mondtam, amit mondtam. De hát az Úr beszél magyarul. Magyarul is. Gondoljunk arra, testvérek, hogy ember-ember viszonylatban is milyen fontos a köszönöm szó. Amikor egy férj megköszöni a feleségének azt a finom ételt, amit oda tettek elé. Vagy amikor egy asszony megköszöni a férjének, hogy köszönöm, hogy azt a sok megvásárolt cuccot, bocsánat ezért a nem irodalmi kifejezését, fölhoztad az emeletre, nem nekem kellett cipelnem. Amikor megköszön a gyermek a szüleinek valamit, vagy a szülő, mert ilyen is van a gyermeknek, a munkatárs a munkatársnak. Vajon van-e még, aki ezt a szót ismeri, és ki is mondja, hogy köszönöm? Ennek a köszönöm szócskának az az értelme mindig, hogy a közösséget, a másikkal, a másik emberrel való közösséget építsük. Hát ha ez így van ember és ember viszonylatban, nem így kellene ennek lenni, Isten-ember viszonylatában sokkal inkább. Még egyszer mondom, testvéreim, a hálaadásban mi gazdagodunk meg. Isten akkor is Isten marad, hogyha az emberi szív hálátlan. Az a 9 másik ember is meggyógyult, Jézus nem vonta vissza a maga gyógyító hatalmát, de mi leszünk sokkal szegényebbek, hogyha nem születik meg bennünk a hála. Másodszor arról szeretnék szólni valamit, hogy van bőven okunk hálát adni, ha magunk köré nézünk. A gimnázium 25 éve? A Szilárdi Áron társaság 25 éve? Hogy most csak ezt a kettőt, ezt a két nagyon időszerű példát hadd hozzam ide. Ugyan ki gondolta még mondjuk 35 esztendővel ezelőtt, hogy a történelem ura, Isten, szinte kéz érintése nélkül, hogy a dánieli látomás egyik szavát, kifejezését használjam, kéz érintése nélkül elpusztítja a szovjet hatalmat. Vajon ki gondolta ekkor még? Még a legjobban informált emberek sem gondolhatták talán. Lehet, hogy volt valaki, aki sejtette. Igen, mert Isten a történelem ura. És ha arra gondolunk, hogy azóta szabadon hirdettetik az evangélium, hogy most már nem csak liturgiás könyvet, meg bibliát, meg énekes könyvet lehet kiadni, megjelentetni és vásárolni, hanem az ige magyarázatoknak, a hitépítő könyveknek a tömkelegét. És szabadon énekelhetnek az énekkarok, az egyházi énekkarok is, és ahogy hallottam, ezért is hálát lehet adni a gyülekezetnek, hogy ez az örömömre szolgál, és különösen az orgonista fiunknak az örömére szolgál, hogy talán ez a csodálatos szép orgona is restaurálásra kerül, hogy végre nyert pályázatot a gyülekezet. Mennyi mindenért van okunk hálát adni. De nem csupán ilyen nagy dolgokra gondolok én, testvéreim. Engedtessék meg nekem, hogy fölolvassak egy viszonylag hosszú, de nem túl hosszú részletet egy igehirdetésből. Tulajdonképpen ez az igehirdetés egy könyvben jelent meg. Vannak itt sokan, akik tudják, hogy teológiai hallgató koromban én a Budapest Pasaréti gyülekezet tagja lehettem, és ennek a gyülekezetnek olyan jól ismert lelkipásztora volt, akinek a nevét talán ma is sokan ismerik, nem csak az idősek, az ilyen idősek, mint én, meg a középkorúak, hanem lehet, hogy még a fiatalok is, Jó Sándor. Nos, az egyik igehirdetésben egy hálaadó imádságot olvasott. Hát ezt szeretném én elolvasni most. Ezt az imádságot valójában egy nyugati labból fordította le, így hangzik. Köszönöm, Uram, köszönöm. Köszönöm minden ajándékodat, amit ma adtál. Neked köszönök mindent, amit láttam, hallottam és kaptam. Hálát adok azért a vízért, ami reggel felfrissített. Az illatos szappanért, az üdítő fogkrémért. Hála legyen neked a ruháimért, amelyek betakarnak, azok színéért, szabásáért. Hála legyen az időben kézbesített újságért, a benne levő folytatásos regényért, amin minden reggel olyan jókat derülök, meg azokért a fontos találkozókért, amelyeken a világ politikusai beszélgetnek egymással, meg a megnyert futballmérkőzésekért. Hála neked a szemetes autóért, a rajta szolgálatot teljesítő emberekért, az ébredő utca zajáért. Hála legyen neked a munkámért, a szerszámaimért, és az erőfeszítésért, amivel dolgozhatom. Hála legyen neked azért az érzdarabért, amit a kezembe fogtam, az acélfűrészért, amivel megdolgoztam. A meósnak az elégedett pillantásáért, és a kész alkatrészekkel teli kocsiért. Hálát adok neked Jakab barátomért, aki a reszelőjét kölcsön adta, meg Feriért, aki megkínált egy cigarettával. Karcsiért, úgy látszik ez aktuális is, aki nyitva tartotta számomra a csapóajtót. Hála a kedves utcáért, amin jártam, a kirakatokért, az autókért, a járókelőkért, a kivilágított házsorok között zajló életért. Hála neked az ételért, ami táplált, meg azért a pohár sörért, ami felfrissített. Hála neked a motor kerékpárért, amelyik készségesen elvitt mindenüvé, ahová mennem kellett, meg a benzinért, ami a motort forgatta, meg az arcomat simogató szellőért, meg a felém integető fákért. Hála neked azokért a lányokért, akikkel találkoztam, azért a pirosítóért, ami Teréz ajkán volt, aki olyan jól választotta meg a színt, meg Mónika tartós hullámaiért, ami olyan jól illik az arcához, Anna kedves grimaszáért és felszabadult kacagásáért. Hála azért a kisfűért, akit a túlsó járdán láttam játék közben. Hála a görkorcsolyákért és a mulatságos arcocskákért, amit elpottyantásakor vágott. Hála neked mindazért az alkalomért, amikor az emberek nekem jó napot köszöntek, minden készszorításért, minden mosolyért. Hála édesanyámért, aki otthon vár, az ő szerény ragaszkodásáért és csendes jelenlétéért. Köszönöm a tetőt a fejem fölött, a villanyfényt, a muzsikáló rádiót. Köszönöm a vázát a virágokkal, ami az asztalomat díszíti. Köszönöm az éjszakát, a csillagokat, a csendet. Köszönöm az időt, az életet, kegyelmedet. Köszönöm, hogy te vagy Uram. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Köszönöm, hogy komolyan veszel, hogy szeretsz. Hála legyen neked, Uram, mindenért hála. Hát amikor Jó Sándor ezt az imádságot elmondta a prédikációjában, akkor később néhány nagyon kegyes lélek azt mondta, hogy hát azért ezt nem kellett volna, nagy tiszteltű úr. Hát ilyen profán dolgokért, még a rúzsért is, meg a motorkerék párért. És Jó Sándor akkor azt mondta, hogy hát testvéreim, pontosan ez a baj, hogy az életünk ketté szakad. Van egy szent része és egy nagyon nem szent része, és úgy gondoljuk, hogy ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, pedig van. Van. Mennyi mindenért van okunk hálát adni. Persze tudom, hogy azért a dolog nem ilyen egyszerű. És itt jutottunk el az igehirdetés utolsó pontjához. A legfőbb ok a hálaadásra Jézus Krisztus. Az előbb azt mondtam, hogy van bőven okunk hálát adni, ha magunk köré nézünk. Most azt mondom, hogy van bőven okunk hálát adni, ha magunk fölé nézünk, Jézusra. Hiszen Isten ő benne a szívét tette ki elénk. Hiszen Isten ő benne beszélget velünk. Hiszen ő benne Isten megbocsátotta minden bűnünket. És értésünkre adta, hogy annak ellenére is szeret bennünket. Valaki egyszer azt mondotta, hogy karácsony csodája, és egyáltalán Jézus csodája az olyasmi, mint a teremtés, csak éppen a teremtésnek fordítottja. Mert a teremtésben ugye arról van szó, hogy létrehozni valamit, ami nincs, ott a kereszten, Jézus keresztjén pedig ennek a fordította történik, megszüntetni valamit, ami van. Tűnik az ember nyomorúságát, bűnét, halandóságát. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus által. Így hallottuk, így olvastuk. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokért. Ó, milyen csodálatos ez a Jézus, és arra kérek mindenkit, senki nem mondja azt, amit egyszer mondott nekem valaki, nem kiskunhalasan, hála Istennek, valahol másod, hogy ne jöjjenek a papok állandóan Jézussal, ezzel a Jézussal. Én is igehirdetésemben Jézussal hozakodtam elő, és azt mondtam, hogy nem jövünk, és nem hozzuk elő Jézust. Jézus már régóta itt van, és vár a kedves testvéremre is. Hadd idézek Páltól még egy idézetet, a jól ismert római levél 8. fejezetéből, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A keresztény élet elszakíthatatlan élet. Tudom persze, hogy vannak veszteségeink, és ugye a napokban emlékeztünk meg az elhunytakról. Vannak fájdalmaink, mindannyiunknak vannak fájdalmai. Lehet ezért is hálát adni? Lehet, ahogyan Pál mondja, mindenkor örüljetek? És ez nem csak ebben a levélben, hanem a jól ismert Filippi levélben is mondja. Lehet még akkor is örülni, amikor a szívünk annyira fáj? Két dolgot szeretnék erre válaszolni. Az egyik az, hogy legyünk őszinték, ilyenkor mindig lesújtottak vagyunk. Ki ne ismerné ezt? És ezt nem is kell szégyelnünk Isten előtt. Lehet sírni, lehet panaszkodni, még Istennek is. Olvassuk el a Zsoltárok könyvének mind a 150 fejezetét. Hány és hány panaszkodó Zsoltár van, vagy olvassuk végig Jób könyvét, ezt a csodálatos ószövetségi könyvet. Isten nem tesz szemrehányást Jóbnak, pedig Jób lázad. Vannak kegyes lelkek, akik úgy gondolják, hogy a keresztény ember, amint valami szívfájdalom éri, akkor rögtön utána hálát kell, hogy adjon. Én nem hiszem, hogy ez lehetséges, de még azt is állítom, hogy ezt Isten nem is kívánja. A legfontosabb dolog ilyenkor csendben maradni. És aztán később meg fogjuk tapasztalni azt, amit az a bizonyos Erik Liddell nevű sportember, a tűzszekerekre gondoljunk, nem tudom, ki látta ezt a filmet. Tehát ő mondta, aki nem a saját táján nyert olimpiai bajnokságot 1924-ben Párizsban, mert a döntő az vasárnap volt, és az az úrnapja, hanem a számára majdnem, hogy ismeretlen, idézőjelbetéve mondom, 400 méteren, később misszionárius lett. Nos, ezt mondja, néha úgy tűnhet, hogy a körülmények romba döntik életünket és Isten terveit, de Isten nem tehetetlen a romok között sem. Még egyszer mondom, néha úgy tűnhet, hogy a körülmények romba döntik életünket és Isten terveit, de Isten nem tehetetlen a romok között sem. Ezt láthattuk sokak életében, sőt, biztos vagyok benne, hogy itt is vannak nagyon sokan, akik ezt megtapasztalták, mert ez igaz. Miért igaz? Azért, mert Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadott. És most az ámen előtt engedtessék meg nekem, hogy egy másik könyvből idézzek szó szerint. Sajnos nem tudnám jobban megfogalmazni, ezért szó szerint olvasom ezt is. Ez pedig az előbb említett Jó Sándornak kedves barátja, Gyökösi Endre tollából való, nem tudom, ki ismeri a könyvet, a címe Hiszek, Krédó, a Hiszek egy magyarázata. Jézus feltámadásával kapcsolatosan a következőket mondja. Felveti ugye azt a gondolatot, hogy nem illúzió az egész, amit a keresztények hisznek, amitben Péter és Pál és János hittek, hogy valóban föltámadott? Na, innen idézek valamit. Jó, mondhatná valaki, nem volt csalás. De akkor számoljunk azzal, hogy önbecsapás, önámítás volt. Látták őt, mint élőt, mert látni akarták, találkoztak vele, mert találkozni akartak vele, belső óhajaikat, titkos vágyaikat vetítették ki, és ez a vágy formálódott alakká. Ebből aztán néhány évtized alatt mitosz keletkezett. Jó, tegyük fel. De akkor ismernünk kell a mitoszok logikáját is. Az mindig az emberi kollektív psziché logikáját, törvényét követi. Ez szerint a feltámadás története valahogy úgy alakult volna, mint a halottnak hitt és hazatérő görög hősök története, akiknek első dolga a bosszú volt. Akkor valamiféle gróf Monte Cristo történetet olvasnánk húsvét után, aminek az lenne a lényege, hogy a gonosz elnyeri a büntetését, a jó pedig jutalmát. Azaz, Jézus először mondjuk Kajafásnak jelenne meg, az meg rémülten levetné magát a nagy templom párkányáról. Azután megjelenik Pilátusnak, aki félelmében megőrül, és görög vagy shakespeare-i hősként őrülten bolyogunk a palotájában, megjelenik Júdás fájánál, amelyre ő felakasztotta magát, és ott beszédet mond, így járnak az árulók. Tamásnak az öklét mutatja, nem a sebeit, és kizárja tanítványai köréből. Pétert meg lefokozza. Aki ismeri a mitoszok menetét, logikáját, az tudja, hogy csak így alakulhatott volna a húsvét utáni történet. Mert az emberi psziché szerint ez lett volna logikus, és tegyük hozzá az igazságos megoldás. Legalábbis a mi logikánk és a mi igazságunk szerint. Ehelyett mindennek az ellenkezőjéről olvasunk. Tamásnak nem az öklét mutatja, hanem a sebeit. Pétertől csak annyit kérdez, szeretsz-e engem? Együtt akar lenni azokkal, akik őt cserbehagyva szétfutottak. Bátorít, vigasztal, erősít. Ez nem a mi logikánk szerint való igazságszolgáltatás. Ez nem a mitoszok igazsága. Ez az agapé, a szeretet igazsága. Ezért nem a nyitott sír a csoda. Nem az a bizonyíték, hanem a nyitott szeretet. Az az Istenre, és csak az Istenre, az Atyára jellemző nyitott agapé, vagyis szeretet, amely mindennek ellenére szeret Jézus Krisztusban. Befejezem, testvéreim. Szeretném összefoglalni, három pontban szólalt meg számunkra Isten igéje, és ez a három a következő volt. Amikor az Úr azt kéri tőlünk, hogy legyünk hálásak, akkor ezt nem önmagáért kéri az Úr, hanem a mi javunkra. Másodszor van bőven okunk hálát adni, ha magunk köré nézünk. Láttunk példákat. Harmadszor van bőven, még bővebben van okunk hálát adni, mert Isten Jézus Krisztust adta nekünk. Az igehirdetés elején a zárójelentés hasonlatot használtam, hadd fejezzem be azzal, hogy a legtöbb zárójelentés után oda van írva, hogy ellenőrzésre egy hónap, két hónap, fél év múlva meg kell jelenni. Én hiszem azt, testvéreim, hogy itt ezen az istentiszteleten nem csak a kiskunlasi gyülekezet egyik volt lelkipásztora volt, hanem maga Jézus is itt volt. Hiszen nem én vagyok a gyógyítóorvos, hanem Jézus. Bárcsak gyógyultan távoznánk, és bárcsak újból és újból visszajönnénk ide a templomba, vagy a gyülekezeti házba ellenőrzésre. és újbóli megerősödése. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen.